Szeretettel köszöntöm stúdiónk vendégét, Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes urat, aki csütörtökön délelőtt a Vatikánban tárgyalt Dominik Mamberti érsekkel, a Vatikán külügyi kapcsolatokért felelős titkárával. Megkérdezhetnénk, hogy miről szólt a beszélgetés.
Két alapvető témája volt a mostani tárgyalásunknak. Az egyik az, hogy miután Magyarországnak új alkotmánya van, új oktatási törvényei, új adótörvények, emiatt észszerű az, hogy a korábbi apostolicencék és Magyarország között fennálló megállapodást áttekintsük, és akár ezt lényegesen módosítsuk, akár egy új megállapodást kössünk. Érsek úr pontosan ugyanígy látta a helyzetet. Megjegyzem egyébként Erdő Péter bíboros úr, illetve a nuncius javaslatára a Magyar Vatikáni Vegyes Bizottság is állásfoglalta tekintetben, hogy szükség lenne a megállapodásnak az újra tárgyalására, és miután a szentszék is a magyar állam álláspontja teljesen egybeesik, ezért megállapodtunk Mamberti érsek úrral, hogy mind a szentszék ki fog nevezni egy delegációt, mind a magyar állam, és megindulnak a tárgyalások. Ugye ennek az oka az, hogy az 1%-os szisztéma lényegesen megváltozott, hiszen az igen alacsony adók miatt, hiszen az egykulcsos 16%-os adó nagyon komoly adócsökkentés, illetve a rendkívül magas gyerektámogatás, adókedvezményben érvényesíthető gyerektámogatás miatt az 1% összeg lényegesen csökken az alacsony adók és a nagy gyerektámogatás következtében. Hála Istennek egyre többen rendelkeznek például a katolikus egyház támogatására, de ugyanakkor az adócsökkentés itt is érezteti hatását. A magyar államnak semmiképp se szándéka, hogy egyébként üdvös gazdaságpolitikai megfontolásokból az egyházi támogatás csökkenjen, ezért tehát az az észszerű, hogyha áttekintjük ezt a kérdést, és egy olyan konstrukciót találunk, ami garantálja az egyház támogatás mértékének a megőrzését, anélkül, hogy a mindenkori gazdaságpolitikának a következményei áttevődnének egyházpolitikai vonatkozásba. Ezen kívül az oktatás tekintetében miután az iskolák alapvetően állami fenntartásba kerülnek, ezért a korábbi megállapodásnak az a mondata, hogy az önkormányzatiakkal azonos támogatás illeti meg az egyháziskolákat nehezen értelmezhető, hiszen ezek állami fenntartásúak. Tehát ezeknek a kérdéseknek is a precizírozása azt javalja, hogy tekintsük át a korábbi szentszéki magyar állam közti megállapodást, és nincs akadálya annak részünkről, hogy akár egy új megállapodást kössünk, amiben minden szempontot megtárgyalhatunk, amely akár állami, akár egyházi részről felmerül.
A gazdasági és adó kérdéseken kívül vannak-e olyan szempontok is, amelyek szükségessé teszik ezt az újra tárgyalást?
Hát alapvetően megváltoztak a körülmények, hiszen van egy új alkotmány, van egy új egyházügyi törvény, új közoktatási törvény, felsőoktatási törvény, adótörvények, miután a jogszabályi környezet lényegesen is alapvetően megváltozott, ezért nyilván az korábbi szisztémára épülő megállapodást is át kell tekinteni, ha tetszik, le kell porolni, de azt gondolom, hogy nem csak módosítani kellene, hanem a megváltozott körülményeknek megfelelően egy új megállapodást kötni, amiben minden olyan kérdésre kitérhetünk, amely akár az egyháznak, akár az államnak fontos.
Az előző megállapodás idején emlékszem, hogy Torán bíboros, aki akkor a felelős volt, csillagos ötösre minősítette, remélhetőleg ez a mostani megállapodás is hasonló szintű lesz.
Biztos vagyok benne, hiszen a megállapodásnak éppen az a célja, hogy az egyházat ne érje hátrány semmilyen szempontból, azok miatt a változások miatt, amelyek egyébként az élet más területén üdvös hatásúak, de közvetetten kihatnak az egyházra is. Ezért fontos, hogy egy olyan új megállapodás legyen, ami a megváltozott jogszabályi környezetet teljes mértékben figyelembe veszi.
A világsajtó továbbra is foglalkozik a magyar kérdéssel. Az egyik olasz napilap január 25-i cikke például azt veti a jelenlegi magyar politikai vezetés szemére, hogy értékrendszerében és világnézetében távol áll az egységes Európát megálmodó, mint például Isten szolgája Álcide de Gasperi, vagy Konrad Adenauer, vagy éppen Helmut Kohl örökségétől. Hogyan lehet erre az alaptalan vádra válaszolni, hiszen tudjuk jól, hogy mások pedig éppen azt vetik az új alkotmány szemére, hogy Isten nevével kezdődik, és keresztény értékeket hangsúlyoz.
Hát az a tragikomikus ebbe a történetbe, és amit tetszett idézni ebbe a konkrét cikkbe, hogy ezt egy radikális kultúrkörhöz tartozó újságíró írta, aki természetszerűleg más értékrendre alapon áll, mint mi. A magyar alkotmánnyal szemben pont azért van ideológiai és politikai természetű támadás, mert keresztény értékekre épül, Isten nevével kezdődik, a Szent István örökséget hangsúlyozza, beszél a kereszténység értékeiről, keresztény Európáról, és ami hát a legjobban irritálja a balliberális köröket, az az, hogy kimondja a magzat védettségét a fogantatásától kezdve, és az, hogy a házasság az egy férfi és egy nő között lehetséges. Tehát a magyar alkotmány kifejezetten a magyar történelmi hagyományoknak és a keresztény örökségnek megfelelő szemléletben és értékrendben készült, ezért Magyarországgal szemben alapvetően egy politikai ideológiai támadás van, amiről bárki meggyőződhetett, aki megnézte az Európa Parlamenti vitát, meg kell nézni Cohn Benditnek a felszólalásait, vagy akár a szocialista, akár a liberális, akár a zöld, egyébként teljesen felkészületlen felszólalásokat, ahol látható volt, hogy egyetlen egy konkrétumot nem tudtak mondani, hogy melyik törvénynek melyik paragrafusával van a problémájuk, hanem alapvetően politikai lózungokat mondtak. És ami végképp elfogadhatatlan, az a kettős mérce, hogy amelyért más országokat nem kárhoztatnak, sokkal enyhébb formában Magyarországot, Magyarországon lévő törvényeket és jogszabályokat pedig ezerrel támadják. Hát ez az, ami elfogadhatatlan. Egyfelől a kettős mérce, másfelől pedig az, hogy nem mondanak konkrétumokat, hanem csak politikai, ideológiai lózungokat. De hát a magyar nemzet azért kinyilvánította a politikai akaratát, és mi elsősorban, másodsorban és harmadsorban a magyar nemzetnek vagyunk felelősek, hiszen akár a választásokon az elsöprő többségünk, akár emlékeztetnék arra, hogy a két időközti parlamenti választáson ugyanolyan támogatottságunk volt, mint az általános választások idején, és az elmúlt napokban lévő több mint 400 ezeres demonstráció, békemenet a kormány támogatására egy csattanós választ adott arra, hogy a nép és a magyar társadalom kimögött áll.
A legutóbbi népszámláláson az ország nagy többsége kereszténynek vallotta magát, még akkor is, hogyha nem gyakorolja vallását. Tehát keresztény szimbólumokról beszélni, Szent István koronáról beszélni, ami a nemzeti egységet, a nemzeti identitást határozza meg már ezer éve, nyilvánvaló, hogy megfelel az ország nagy többségének.
Így van, viszont bizonyos balliberális erők Európában egyszerűen nem tudják tudomásul venni azt, hogy szabad választásokon a jobb oldal kétharmados többséget kap. Ez a fő oka a Magyarország elleni támadásnak. A másik pedig az, hogy, mint mondottam, mi alapvetően arra kaptunk küldetést és megbízást, hogy a magyar emberek szempontjait és érdekeit képviseljük, ne pedig különböző multinacionális pénzügyi érdekeltségeket. Most a Magyarország elleni gazdasági támadás és spekuláció is alapvetően azért van, mert bizonyos pénzügyi körök félnek attól, hogyha Magyarország lehetővé teszi a végtörlesztést, vagy mint korábban, az arányos teherviselésbe bevonta a bankokat is, meg a multinacionális cégeket, akkor a példa átterjed más országokra is, amint történt az például a bankadó tekintetében, ha visszatetszik emlékezni, minden átkot ránk szórtak, minden támadás ránk zúdult. Ehhez képest ma már gyakorlatilag az Európai Unió bevezette a bankadót. Persze, támadás van Magyarország ellen részint ideológiai természetű, éppen a keresztény értékeket képviselő alkotmányunk miatt, részint pénzügyi támadás, mert rákényszerítettük a pénzügyi érdekeltségeket az arányos tehervállalásra, és a probléma az, hogy nem neveznek meg konkrétumokat, csak politikai lózungokat, és kettős mércét alkalmaznak Magyarországgal szemben. Megjegyzem, ezt egy létszámában és területét tekintve kis országgal szemben megmerik tenni, ugyanezt a nagy Európai Uniós országokkal szemben nem mernék megtenni Brüsszelben, amit velünk szemben megtesznek. Ezért mi arra készek vagyunk, maximális kompromisszumkészséggel, hogy a szükséges törvénymódosításokat megtesszük, hogyha meg tudják mondani, hogy melyik pontban, melyik paragrafust, és hogy ez mennyiben ellentétes bármelyik Európai Uniós értékkel. És hát az lenne az igazi, hogy azt is bebizonyítanák, hogy más uniós országokban nincs olyan szabályozás, mint nálunk. Ez eddig nem sikerült nekik, mi a megállapodás mellett és a kompromisszum mellett vagyunk, de azért a világos érveket és a vádaknak a bizonyítását azt gondolom elvárhatjuk. Minden esetre a megállapodások meglesznek, és azt gondolom, hogy egységbe tudjuk hozni a szükséges törvénymódosításokat és a nemzeti érdekeinknek a hathatós védelmét.
Miniszterelnök helyettes úr szerdán részt vett a délelőtti általános pápai kihallgatáson, és a kihallgatás után gyűrűcsókra járult a Szentatya elé, bár erről egy mondatban beszámoltunk már hallgatóinknak, most jó lenne, hogyha személyesen is elmondaná, hogy mi volt az a pár szó, amit sikerült váltani a Szentatyával.
A Szentatyával volt találkozás, az mindig megrendítő lelki élmény. Szentatyának egy olyan kisugárzása van, amit ha valakinek egy minimális spirituális érzéke van, akkor nem lehet nem érzékelni a Szentatyának az intellektuális és szellemi, lelki kisugárzását. Ezért mindig megrendítő a vele való találkozás. Az országnak a mostani helyzetében én a Szentatyának az áldását kértem Magyarországra és a magyar nemzetre. Ő azt mondta, hogy imádkozni fog Magyarországért és a magyar nemzetért, és áldását adta Magyarországra és minden magyarra.
Nagyon szépen köszönjük akkor, hogy most ezt továbbította a hallgatóinkon keresztül az egész magyar népre. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm.
Semjén Zsolt miniszterelnök helyettessel Vercse Márta készítette az interjút.